Egy hónap múlva kezdetét veszi a labdarúgó Európa-bajnokság. Lehet már látni komolyabb készülődést Németországban a helyszíneken, a stadionok körül?
Nyilván a Bundesliga is még most ér véget, tehát a stadionok folyamatos használatban vannak, de az teljesen egyértelmű, hogy a német közvélemény az már nagyon is készül az Európa-bajnokságra, tehát ez mind a médiából, mind úgy általában azokból a témákból leszűrhető, amelyek felmerülnek. Nyilván számukra a hazai rendezésű Európa-bajnokság az elsősorban a német válogatott miatt fontos, ugyanakkor itt a német válogatottnak, hát mondjuk így kicsi kiegyensúlyozatlan szereplése az elmúlt időszakban, azért valamennyire lehűtötte a kedélyeket, de az, hogy ők megmutassák magukat újra Európának, ugye 2006-ban rendeztek világbajnokságot, ami azért nem volt annyira régen, tehát hogy megmutassák magukat újra Európának, az mindenképpen egy fontos célja ennek az EB-nek, tehát ilyen szempontból nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon is készülnek a németek erre az EB-re.
Azért elég komoly gazdasági vonzata van egy ilyen esemény megrendezésének, mind kiadás, mind bevétel szempontjából. Kicsit ezeket megvizsgálva mit láthatunk?
Általában minden ilyen nagy eseményről elmondhatjuk, hogy a közvetlen pénzügyi mérlege az negatív, tehát magából a rendezésből általában veszteségesek ezek az események, különösen akkor, hogyha valamilyen jelentősebb infrastruktúrális beruházás kapcsolódik hozzá. A németeknél azért ilyen nem nagyon volt, tehát a stadionok nagy részéhez nem nagyon kellett hozzányúlni, hiszen éppen részben a 2006-os világbajnokság, részben ugye a folyamatosan azóta is nagyon nagy nézőszámmal zajló Bundesliga miatt ezek a stadionok jellemzően készen állnak és készen álltak az Európa-bajnokságra. Tehát különösebb infrastruktúrális beruházás nem volt emögött az EB mögött, de így is általában a közvetlen pénzügyi haszna egy ilyen eseménynek negatív, amiből viszont megtérül ez a befektetés, az rendszerint az a hosszú távú pénzben már jóval nehezebben kifejezhető érték, amit a marketing jelent, amit az országimázs jelent, és ennek ugye nyilván a turizmusra gyakorolt hatása, a közvetlen országimázsra gyakorolt hatása, és természetesen olyan gazdasági tényezők, mint például a munkaerőnek, tehát a foglalkoztatásnak a növekedése, tehát a munkaerőpiaci változások, és az a közvetlen fogyasztás, ami megvalósul az odaérkező szurkolók részéről, majd megint csak ugye munkahelyeket segít, illetve közvetlen bevételt is biztosít a helyi vállalkozásoknak és az adó bevételek révén magának az államnak is.
Itthon több mint valószínű, hogy óriási futballázban fog égni az ország. Ilyenkor azért várható, hogy a kivetítővel vagy tévével rendelkező vendéglátóipari helyiségek elég népszerűek lesznek. Mekkora focilázat lehet várni idehaza?
Én még azt is megkockáztatom, hogy akkorát, mint még soha. Tehát még a 2016-os Európa-bajnokság, vagy a 2021-es Európa-bajnokság focilázát is felülmúlhatja ez a mostani. Egész egyszerűen azért, mert a magyar válogatott most már az Európa-bajnokság előtt is olyan meggyőző játékot produkált. Ugye veretlenül jutottunk ki az Európa-bajnokságra az előző két alkalommal, mert csak pótselejtezőn, utolsó percben sikerült szinte. Tehát ilyen értelemben most sokkal-sokkal nagyobb várakozás előzi meg ezt az elbírtatókolók részéről, mint korábban. Ez jól látszott például a jegyigényléseken. Messze Magyarországon volt a legnagyobb túljelentkezés az Európa-bajnoki jegyekre az UEFA rendszerében. Jóval nagyobb túljelentkezés volt, mint 2016-ban, amikor a franciaországi EB-re utazott a magyar csapat. Tehát ebből azért az szűrhető le, hogy most tényleg talán még nagyobb lesz az a fociláz, ami körbeveszi majd ezt az Európa-bajnokságot, és elsősorban természetesen a magyar válogatott szereplését. Nyilván itt az eredmények nagyban meg fogják azt határozni, hogy ez meddig tart ki ez a láz. A legrosszabb esetben, ugye, hogyha az első mérkőzések Svájc és Németország ellen rosszul sikerülnek, akkor ez gyorsan lekonyulhat, de nyilván én azt gondolom, hogy egyrészt a realitás is azt mondja, meg természetesen abba bízunk, hogy ez nem így fog történni, akkor viszont ez azért egy kitartó állapot lehet.
Ugye a Bajnokok Ligája döntőt június 1-én rendezik, és onnan már csak szűk két hét és rajtol az EB. Ez mennyire nehéz a játékosoknak és a válogatottaknak ez az igazán rövid szünet?
Általános ma már az, hogy nagyon lerövidült az az idő, amit egy-egy Európa-bajnokság vagy világbajnokság előtt együtt tölteni egy válogatott keret. Ehhez mindenkinek hozzá kell szoknia, mindenkinek alkalmazkodnia kell hozzá, tehát a szövetségi kapitányoknak ennek megfelelően kell felkészíteniük a csapatokat. Nyilván ugye minket ez a probléma annyira most nem érint, hiszen magyar játékos, mondhatjuk nyugodtan, sajnos nem szerepel a Bajnokok Ligája döntőben. Azt ne felejtsük el, hogy az ellenfeleink közül például a németeknél többen is játszanak, hiszen akár a Real Madridban, akár nyilvánvalóan a Borussia Dortmundban, vagy éppen a Bayer Leverkusenben, amely ugye meg szintén bár nem Bajnokok Ligája döntő, de Európa Liga döntőt fog játszani, tehát azért szerepelnek még német játékosok. Tehát ebből a szempontból talán ez valamennyi kis minimális előnyt biztosíthat nekünk, de ez olyan minimális, hogy igazából nem kell ezzel foglalkozni, mindenkinek a saját csapatával kell foglalkoznia. Ami magyar szempontból viszont érdekes, és ezt ne felejtse el senki, hogy az előző két Európa-bajnokságon mindkétszer az F csoportban volt a magyar válogatott, az utolsó csoportban, ami azt jelentette, hogy a lehető legkésőbb kezdtük el az Európa-bajnokságot. Most viszont az A csoportban vagyunk, a legelső csoportban, ami azt jelenti, hogy már az EB második napján, rögtön a nyitó mérkőzés utáni napon pályára fogunk lépni. Ez azt jelenti, hogy Marco Rossinak kevesebb ideje van felkészíteni a csapatot, mint amennyi volt az előző EB-n, vagy amennyi volt Ben Storknak a 2016-os EB-n, és nyilván ez a magyar válogatottnál még nagyobb jelentőség, hiszen nyilván nekünk, akiknek kevesebb sztárunk van, mint akár a németeknek, de akár még a svájciaknak is, az, hogy milyen a csapatjáték, az meghatározó lehet, és ehhez minden egyes plusz nap, ami az Európa-bajnokság előtt rendelkezésre áll, az nagy segítség. Tehát ilyen értelemben Marco Rossi most jó kihívás előtt áll, mint volt korábban, egész egyszerűen azért, mert a sorsolás miatt jó pár napot elveszít a felkészülési időből.
Korábban beszéltünk itt a magyar csapat esélyeiről, de vizsgáljuk meg egy picit tényleg, hogy milyen esélyekkel juthatunk esetleg tovább a csoportból. Talán a hazai pályán játszó németek bizonyulhatnak a legerősebbnek, de van reális esély a továbbjutásra?
Én azt gondolom, hogy van reális esély a továbbjutásra, nagyon nehéz lesz, ezt mindenképpen el kell mondani, hiszen nem csak a hazai pályán játszó németek tűnnek nagyon nehéz ellenfélnek, hanem a svájciak is. Nyilvánvalóan a skótokkal szemben lehet a legtöbb keresnivalónk, és hát ugye ne felejtsük azt el, hogy itt a 6 csoportból a 4 legjobb csoport harmadik is továbbjuthat. Adott ebben akár egyetlen győzelem is elég lehet a továbbjutáshoz. Tehát ha mondjuk, és most egy nagyon rossz esetet figyelembe véve Svájctól és Németországtól is kikapunk az első két mérkőzésen, egy skótok elleni győzelemmel még mindig tovább lehet jutni, és akkor ott az egyenes kieséses szakaszban még tud szerepelni a magyar válogatott, de természetesen számtalan forgatókönyv van. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon erős reális esélyünk a továbbjutásra, de azt azért senki ne várja el, hogy a magyar csapat úgy fog szerepelni, mint mondjuk a Nemzetek Ligájában volt az legutóbbi alkalommal, amikor csak az utolsó mérkőzésen csúszott le a csoport elsőségről egy olyan csoportban, ahol Olaszország, Németország és Anglia volt. Tehát azért a realitás nem az, hogy a magyar válogatott itt most csoport elsőként tovább jut, vagy csak az lesz a kérdés, hogy elsők leszünk-e vagy másodikak. Nagyon meg kell szenvedni ezért a továbbjutásért, és egyébként ez már csak azért is hangsúlyozni kell, mert amiről az előbb beszéltünk, hogy milyen felfokozott várakozás előzi meg ezt az Európa-bajnokságot, és mennyi felfokozottabb, mint volt 2016-ban vagy 2021-ben, ez akár még vissza is üthet akkor, hogyha ne adj Isten nem jó szerepel a magyar válogatott. Tehát én tényleg azt kérem minden szurkolótól, hogy próbálja meg reálisan látni az erőviszonyokat, és azért szurkoljunk a magyar válogatottnak, hogy kiadja magából a maximumot, mindent megtegyen a továbbjutásért, és utána pedig azt, hogy milyen eredményt érünk el, az már azért nagyon sok mindenem múlik, akár a puszta szerencsén is, de még egyszer mondom, nagyon is reális esélye van arra a magyar válogatottnak, hogy ebből a csoportból tovább megy.
Kicsit itt az erőviszonyoknál maradva, gyakorlatilag minden csoportban láthatunk olyan csapatokat, akik a végső győzelemre is esélyesek lehetnek, de van igazi favoritja ennek az EB-nek?
Természetesen egy favoritot nagyon nehéz lenne kiemelni, hiszen nagyon sok csapat van, nem csak azok a top csapatok, akiket ugye értelemszerűen szoktak ilyenkor említeni, tehát a házigazda németek mellett akár a franciák, angolok, spanyolok, olaszok, hanem az mögöttük lévők is nagyon nagy játékerőt tudnak képviselni. Tehát akár itt az idősebbek nyilván emlékeznek Dániára, amelyik nyert Európa-bajnokságot, vagy éppen Görögországra pont 20 évvel ezelőtt, akik szintén nyertek egy Európa-bajnokságot. De még az előző EB-n is voltak olyan meglepetések, mint például Dánián elődöntőbe jutása, vagy 2016-ban Walesnek az elődöntőbe jutása. Tehát itt azért bőven lehetnek komoly meglepetések, ezért nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy van top favoritja ennek az EB-nek, de természetesen a realitás itt megint csak azt mutatja, hogy azok a top válogatottak, tehát Franciaország, Anglia, Spanyolország, Németország, ezek azok, akik még mindig a legnagyobb esélyesek közé tartoznak.